Kedves testvérek, kedves hallgatóim! Örömmel jelentem be, hogy a mai naptól kezdve teljes egészében fel fogjuk olvasni a Bibliát. Az Új Szövetséget, valamint az Ószövetséget is teljes egészében hallhatjátok. Emellé magyarázatot is fogtok kapni minden egyes könyvhöz és minden egyes fejezethez, hogy mindenkinek teljesen közérthetően, megfogalmazhatóan érthető legyen. Másik jó dolog, hogy a közérthetőség kedvéért új fordítás szerint fogjuk felolvasni a Bibliát, tehát a mai nyelvezeten fogjátok hallani, így mindenkinek biztos, hogy érthető lesz. Fogadjátok szeretettel, és áldást kívánok mindenkinek az hallgatásához. Ez a Philadelphia Rádió, én pedig Dörnyei Sándor vagyok. Kedves testvérek, kedves hallgatók! Mózes 5 könyvéhez egy bevezetést fognak hallani, mielőtt elkezdenénk magának a Bibliának a felolvasását. Ez azért is jó, mert megmagyarázza, hogy egyáltalán miről szól a Mózes könyv, és minden egyes könyv előtt ugyanez a bevezetés ugyanebből a szempontból fog elhangzani. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, és reméljük mindenkinek érthető, világos lesz maga a Biblia is. Mózes 5 könyvéhez, a Pentateukhoz bevezetés. Mózes 5 könyve Izrael népének születéséről és történetéről szól addig az időpontig, amikor ez a nép arra készül, hogy birtokba vegye Kánaán földjét. Ábrahám, aki egymaga volt, Isten hívására feleségével, Sárával együtt elhagyja mezopotámiai szülőföldjét. Erre az Isten elhívásával együtt kapott ígéretben bízva vállalkozik, hogy őt Isten nagy népe atyává teszi. Ezzel kezdődik a pátriárkák kora, akik mint állattenyésztő nomádok családjukkal együtt végigjárták azt a földet, amely ismét Isten ígérete szerint egykor az ő utódaiké lesz. Ábrahám unokájának, Jákobnak a családja az éhínség idején Egyiptomban talál menedéket. Nemzedékeken át belőlük növekszik az a nép, amelyet a fáraó elnyom, s amelyet Mózes, az Isten által elhívott szabadító, vezet ki Egyiptomból. A sínai hegyen Isten törvényben jelenti ki a népnek akaratát, és szövetséget köt vele. A nép útja több megpróbáltatáson keresztül a sivatagon átvezet az ígéret földjének határáig. Izrael népe kezdeti történetét megelőzi az emberiségnek valamilyen, éppen e nép látóköréből megírt ős története. Ez a világ és az ember teremtésével kezdődik, és nagy léptekkel halad a paradicsomból a jelen világba, a fáradozással és szenvedéssel teli világba, amely fölé azonban Isten mindenek ellenére óvóan tartja a kezét. Miközben az emberiség egyre inkább eltávolodik teremtőjétől, egy embert, Ábrahámot eléri Isten elhívása, vele valami újat akar kezdeni. Mózes könyvei a legkülönfélébb hagyományokból álltak össze, jelenlegi formájukban mégis olyan egységet alkotnak, amely csak gyakorlati okokból osztódik 5 részre. A korai zsidóság nem a mai ismert könyvformában írta szent iratait, hanem állatbőrökbe, amelyeket hosszú szallagokká vartak össze, és tekercsenként őriztek meg. Az ilyen feltekert könyv gyakorlati okokból sem lehetett bármilyen hosszú, ezért vált szükségessé, hogy a terjedelmes történelem és törvénykönyvet 5 tekercsre osszák szét. Ebben a lehető legbölcsebben jártak el, mégsem lehetett elkerülni azt, hogy a sínai hegyen adott isteni kijelentés összefüggő komplexuma, amely 2 Mózes 19-től a 4 Mózes 10-ig tart, ne 3 tekercsre vagy könyvre legyen szétosztva. Mózes 5 könyvének az egészét görögül Pentateuxhoznak, azaz 5 kötetes műnek, 5 tekercsnyi könyvnek nevezték el, Héber neve Tóra, ami isteni törvényt vagy isteni eligazítást jelent. Ezek a könyvek a zsidóság számára hitüket és életmódjukat illetően feltétlenül alapvetőek és szent irataiknak, a mi ószövetségünknek a tulajdonképpeni magvát képezik. Szerzőjükről, illetve szerzőikről a bibliai szöveg nem mond semmit. A Krisztus utáni első század óta a zsidó és a keresztény hagyomány egyaránt Mózesnek tulajdonítja egy könyveket. Ez ellen szól az, hogy az 5 Mózes 34-ben Mózes haláláról olvasunk, de ez lehet kiegészítés is. Ez ugyanakkor lehetne toldalék is. Nagyobb súlya van annak a megfigyelésnek, hogy az 5 könyv olyan határozó stílusbeli különbségeket és tartalmi egyenetlenségeket mutat, amilyeneket egyetlen szerző művében sem várnánk. A Pentateuchhoz inkább egy gyűjtemény, mint egy egységesen megfogalmazott irat benyomását kelti. Már a 18. században felfigyeltek arra, hogy Mózes könyveiben nem csupán különböző hagyományok gyűjteményével van dolgunk, hanem más és más források, azaz különböző hagyományokat feldolgozó önálló irodalmi művek tervszerű összeillesztésével. E feltevés szerint ugyanazt a történeti eseménysort különböző szerzők, különböző koroknak megfelelően ábrázolták, s ezeket a forrásokat egységesítette azután egy későbbi feldolgozó szerkesztő. Vagy esetleg fokozatosan végezték el ezt a munkát többen is, míg a mű el nem nyerte jelenlegi formáját. Az ilyen forrásművek megkülönböztetésére a megfigyelés készletet, egyes anyagok vagy történetek kétszer is le vannak írva a Pentateuchhoz különböző helyein, hasonló formában, de egyúttal jellegzetes eltéréseikkel is, például az első Mózes 1-2-ben a teremtés történetének első és második elbeszélése. Ezen kívül a látszólag egységes szövegekben, mint például az özönvízről szóló beszámolóban is felfedeztek ismétlődéseket és ellentmondásokat, amelyekből arra lehet következtetni, hogy itt különböző források hagyományait egyesítették egyetlen érdekfeszítő elbeszélésé. Hogy az így feldolgozott források esetében nem egyes hagyomány részletekről van szó, hanem összefüggő iratokról, azt jellegzetes ismertetőjének gyakori ismétlődése igazolja. Ezek részben stilisztikai, részben teológiai jellegűek. A források közötti különbség legkönnyebben a különböző Isten elnevezésekről ismerhető fel. Izrael istenének, miként minden nép isteneinek saját neve van, amely feltehetőleg Jákvénak hangzott, s amelyet a fordítás az Úr szóval, így csupa nagybetűvel írva ad vissza. Ezen kívül van héberben még egy szó, amely szintén jelentheti az igaz Istent, s amelyet Istennek fordítunk, ez pedig Elohim. Az első Mózes 6-9-ben leírt özönvíz történetben például megfigyelhető, hogy a két Isten név látszólag önkényesen váltakozik. De ha ezt a változást a különböző források jellegzetességeinek tekintjük, akkor megszűnik az önkényesség látszata. Felismerhető, hogy a különböző Isten elnevezések egyúttal sajátos szemlélettel is párosulnak. Az ilyen megfigyelésekből következtethetünk egyrészt egy olyan elbeszélőre, aki mindig a Jahve nevet használja, ezért őt az ószövetségi tudomány Jahvistának nevezi. Két másik egyébként egymástól különböző forrásmű ezt az Isten nevet csak az Egyiptomból való kivonulás idejéből kezdve használja. A Jahve név bevezetéseit Isten cselekvésének egy új fokozatát jelzi, s e szerint az előadás szerint ez a név csak ekkor jelentetett ki. E források egyike addig az Elohim Isten nevet használja, ezért az így feltételezett szerzőt Elohistának nevezik. A másik az Elohim név mellett használ még egy ősi Isten nevet, El Shaddai. Első Mózes 17.1, második Mózes 6.2, melynek magyar fordítása mindenható Isten. Az áldozati kultusz és a papok feladatai iránt tanúsított érdeklődése miatt az utóbbi forrást papi iratnak nevezik. Ezt a három feltételezett forrást természetesen csak kihagyásokkal lehetett egyetlen művé egyesíteni. A Jahvéből és a papi iratokból megmaradt annyi, hogy egyértelműen felismerhető a profiljuk és az általuk festett összkép. Az El Shaddaiből csak töredékeink vannak, úgyhogy ismételten felmerül a kétely, vajon egyáltalán lehet-e itt szó egy összefüggő forrásról, vagy csak szorványos hagyomány részletekkel van dolgunk. El Shaddaiből és a Jahvéból dolgoztak össze egyes részleteket, majd ezt az egyesített művet további kihagyásokkal illesztették bele a papíratok keretébe. Külön helyet foglal el Mózes 5. könyve, amelyben egy sajátos, önmagában lezárt forrásanyag áll előttünk, s amelyet egészében rövidítés nélkül illesztenek a 4 Mózes 36 és az 5 Mózes 34 közé. A 3 forrásmű közül legrégebbi a Jákvistáé. Ez végigvonul a Pentateuszhoz hagyományának egész történetén, a teremtéstől az őstörténeten, pátriárkák történetén, az Egyiptomból való kivonuláson, a Sínai hegyen adott kijelentésen és a pusztai vándorláson át egészen az ígéret földjére való bevonulás előtti pillanatig. Magát a bevonulást már egyik forrás sem beszélte el. Szerzőiknek elég volt az, hogy Mózes a halála előtt egy pillantást vethetett arra a földre, s ezzel lezárták az eseményt az 5 Mózes 34-ben. Míg az Elohista a maga elbeszélését valószínűleg közvetlenül Ábrahámmal, Izrael népének ősatjával kezdte, a Jahvista az emberiség őstörténetét illesztette Izrael története elé, s ezzel egyetemes emberi összefüggésbe állította Istennek az ő népével végzett cselekedeteit. Izrael kicsi népének az Isten a világ és minden ember teremtője. Az emberiség azonban nem akarja alárendelni magát teremtőjének, gonosz az ember szívének szándékai ifjúságától fogva. 1 Mózes 8.21. Erre válaszol Isten azzal, hogy kiválaszt, elkülönít magának egy népet, amely őt tiszteli. Ezt a népet Isten naggyá akarja tenni, de ebből a népből majd áldás fog kiáradni az egész világra. A Jahvista szerző valószínűleg Dávid és Salamon birodalmában látta az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedését. Ezért egyes írásmagyarázók őt Salamon udvarában keresik. Az Elohistának tulajdonított hagyományokat részben tudatos teológiai reflexiók jelzik. Ezek közé tartozik a különbség Isten önkijelentésének különböző fokozatai között, 2 Mózes 3, 13-15, de Isten ábrázolásának az elszellemesítése is, amely az Isten és az ember közötti távolságot hangsúlyozza, Isten már nem jár úgy a földön, mint az 1 Mózes 3.8-ban, vagy a 18.1.22-ben, hanem követ útján vagy álomban jeleníti magát. A pátriárkákat példaképként jellemzi, az emberi gyengéiket megszelidíti. Vagy Jákob család fogását az 1 Mózes 31.4.13-ban, a 30.37.43-mal szemben. A teológiai jelleg azonban legvilágosabban a papíratban ismerhető fel. Az irat valószínűleg a babiloni fogság idején keletkezett, szerzőjét Izrael létrejöttének leírásánál az a cél vezérli, hogy Isten népe előtt története időszerű értelmezésével olyan távlatot villancson fel, amely túlmutat ezen a katasztrófán. A papi elbeszélés a világ teremtésével, mint Isten szuverén cselekedetével kezdődik, amellyel állandó, maradandó rendek jönnek létre. Csúcspontját azonban a Sínai hegynél, a Szent Sátor felállításának részletes leírásában és az áldozati meg a papi szolgálat elrendezésében éri el. Izrael itt nem egy nép a sok más nép között, hanem Isten gyülekezete, amelynek körében maga Isten lakozik, s amelynek minden élet megnyilvánulását éppen ez a tény határozza meg. A papírat kétszeresen is Isten cselekvésére vonatkoztatja a történelem egész menetét, egyrészt azzal, hogy visszautal a teremtésbeli kezdetre, másrészt azzal, hogy a történelmen belül továbbra is nyomon követi Isten üdv terveit. A történelemnek a kezdetekig való visszavezetését minden esemény hézagidő nélküli besorolásával éri el, ami annyira jellemző a papíratra. Ez nem holmi kronológiai érdeklődésen alapul, hanem azon az érdeklődésen, amelyet az Isten állandó erőinek a teremtéstől kezdve az idők egész folyamán való végigáramlása iránt tanúsít. Az időt azonban nem egyenletesen tova haladónak, hanem az Isten tettei által tagoltnak látja. Ezek a tettek annak ellenére, hogy az emberi bűn az özönvíz büntetését okozza, a gyógyulást, az üdvösséget biztosítják. Az özönvíz utáni emberiség a megváltozott életkörülmények között is Noénak és utódainak tett ígéret alatt él. Később közülük választja ki Isten Ábrahámot és utódait, s tesz neki külön ígéretet, amelynek jele a körülmetélkedés. Ehhez azután további jelek járulnak, a páska a kivonuláskor, és a szombat a pusztai vándorlás idején, amelynek alapja azonban már a teremtésben is megvolt. Mindezek kezeskednek Isten üdvözítő feléjük fordulásáról, amely a csúcspontját a Sínai hegynél az áldozati Isten tisztelet elrendezésében éri el. Ennek értelme a kiengesztelés, annak a pusztulásnak az elhárítása, amellyel az emberi vétkek következményeként kellett volna sújtania a népet és az egyes embereket. Isten maga nyújtja a kiengesztelődést, amit ember nem szerezhet meg. A szentély, mint a nép életének középpontja és az engesztelés helye, tesz végérvényesen bizonyságot Istennek népével való összetartozásról, amely az állami létnél is tovább tart. A különböző forrásokból felismerhető, hogyan fejezte ki Izrael történelmi változásaiban is újból és újból alapvető hagyományait, mint eleven bizonyságtételt Istenéről. Az utódok e jellegzetes hangok mindegyikét megőrzésre méltónak ítélték, és amennyire csak lehetséges volt, be is illesztették valamennyit Mózes könyvének egészébe. E könyvek olvasójának nem kell fáradoznia, hogy ezt az egészet ismét alkotó elemeire bontsa. A könyvek keletkezésének itt vázolt története csupán érthetővé tesz egyes sajátosságokat, és számos szövegrésze nem vett megvilágosító fényt. Néhány kutató további forrásokat is feltételez, mások meg újabban elvetik a források ilyen elgondolását, és másként próbálják magyarázni a hagyomány növekedését és összeállását. Minden esetre az előadás sokféleségét nem lehet tagadni. A Jahve, El Shaddai, a Jahvista, az Elohista és a papírat források klasszikus modellje újból és újból jó tájékozódási segítségnek bizonyulnak. Mózes első könyvének a címe a görög és a latin fordításban Genezis, keletkezés, eredet. Mint a kezdetek könyve kétszeres kezdetről szól, a jelenvilágéről és Izrael népéről. Mindkettő a világ is, a nép is egyaránt Isten életet teremtő kezéből jött létre. A világot illetően ez abból a nagyszerű teremtés történetből derül ki, amellyel a Biblia első könyve kezdődik. Izrael népét tekintve ez annak a gyermektelen párnak, Ábrahámnak és Sárának a történetéből válik érthetővé, akiket Isten az ő ígérete szerint néppé fog tenni. Annak jeléül, hogy ez a néplétét egyedül Isten teremtő erejének köszönheti, e szülők minden természetes elképzelés és várakozás ellenére csak öregkorukban kapják meg első és egyetlen fiúkat. Ez a könyv három fő részre oszlik. A világ teremtése és az emberiség ős története. Izrael ős atyáinak története Ábrahámtól Jákobig. Józsefnek és testvéreinek története. Mózes első könyve, első fejezet. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten. Növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermőfát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepnek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Azután ezt mondta Isten. Pesdüljenek a vizek élő lények nyüzsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervízét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten. Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden makkozó növényt és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, a hatodik nap. Thank you. Új szövetség, Máté evangéliuma, első fejezet. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zera, Fáreszé Hezrón, Hezróné pedig Arám. Arám fia volt Amminádáb, Amminádábé Nahszon, Nahszoné Szálmon. Szálmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruttól Obéd, Obédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijá, Abijáé pedig Aszá. Aszá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziá. Uzziá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekoniás és testvérei, a babiloni fogságba vitelkor. Jósiás fia pedig Jekoniás és testvérei, a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekoniás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel. Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur. Azzur fia volt Cádok, Cádoké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni a feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Kedves hallgatóink, ez volt a Magyar Biblia Társulat új fordítású Bibliájának az Ószövetségi, illetve az Új Szövetségi fejezete. Isten legyen veletek, áldjon az Úr benneteket a mai napra is. Dörnyei Sándort hallottátok a Philadelphia Rádióban.